kedves család, akik elhoztátok ezt a kisgyermeket, hogy a keresség sátorban imában részesüljön, szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában. Figyeljünk együtt arra most, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresség sátormentumát. Máté Evangéliuma végén, a 28. fejezet utolsó versében találhatjuk Jézus Krisztus szavait. Jézus így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák minden, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Máté Evangélium a 16. fejezetéből hangzik még hozzám. Három igevers. Ezt olvashatjuk Máté Evangéliumában. Erre megkérdezte Jézus a tanítványoktól: hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette ezt fel előtted, hanem az én mennyei Atyám. Nekünk szülőknek és azoknak, akik családjában, közelében gyermekek élnek, az a szívünk vágya, hogy boldognak láthassuk ezeket a gyermekeket. És ezért igyekszünk is minden tőlünk telhetőt megtenni. Istennek a Szentírásban elénk adott beszéde útba igazítást ad nekünk erre nézve is, hogy ne tévesszük el az utat. Jézus Péternek mondja, ahogy hallottuk most itt Máté Evangéliumából, hogy boldog vagy. Nézzük hát meg most csak röviden, hogy miben is áll ez a boldogság. Péter boldog, mert itt azt mondta Jézus Krisztusról, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy ezt nem te magad találtad, hogy a boldogság az élő Istennel áll összefüggésben. Vagyis igazán boldogok, Isten jelenlétében lehetünk. Az ő szeretetének, kegyelmének személyes átélésében. Annak a megtapasztalásában, hogy ő valóban él és munkálkodik. Nem távoli, elérhetetlen istenség, hanem olyan Úr, aki közel jött hozzánk, aki eljött oda a földre, egyszülött fiában a Jézus Krisztusban. Olyan jó meglátni azt is, és rácsodálkozni arra, hogy Isten maga döntött úgy, hogy megmutatja magát nekünk, embereknek. Hogy kinyilvánítsa, kijelenti magát. Péter boldog, mert Isten oly kegyelmes volt hozzá, hogy azt is feltette előtte, hogy hol és hogyan találkozhat vele. Világossá tette számára azt, hogy egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban jelenti ki magát. Ezért is mondhatta Jézus azt, hogy aki engem lát, az látja az Atyát. Illetve más alkalommal azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Boldog Péter azért is, mert ez azt jelenti, hogy az őt megszólító Istennel ő is beszélgethet, válaszolhat neki. Elmondhatja neki a gondjait, a nehézségeit, de elmondhatja azt is, amikor valamit elront, bocsánatot kérhet és kaphat tőle. Naponta gyakorolhatja ezt. És éppen ezért minden reggel felszabadultan és derűsen indulhat. Hálát adhat mindenért Istennek,
És ez a lelke számára olyan jótékony hatással lesz, mint amikor egy sötét, talán már dohos levegőjű szobában kinyitjuk az ablakot, és beárad a napfény, beárad az üdítő friss levegő. Ez az áldott közösség, ez a személyes kapcsolat az Istennel, azt jelenti Péter számára, de mindnyájunk számára azt jelenti igazából, hogy olyan lesz az élete és az életünk, mint a sziklára épített ház. Biztos alapon áll, és így válhat ő maga is kősziklává, azaz másokat segítő emberré. Péter azt jelenti kőszikla. Kívánjuk is, és kérjük is imádságainkban azt, hogy ez a gyermek is ilyen Péter lehessen, hogy élete valóban Jézus Krisztusra, Istenre épült élet legyen, és így legyen valóban boldog élete. Isten áldja meg őt, és mindnyájunkat így. Ámen. Most pedig fennállva valljuk meg Istenbe vetett hitünket, mondjuk el együtt az egyetemes egyház. Maradjunk. Az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ült a mindenható Atya Isten jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Mindezek után két kérdést intézek még hozzátok, mely kérdésekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Úrunk Istenünk, adjon erőt ahhoz, bölcsességet, kitartást, hogy amit most ígértetek, azt meg is tudjátok tartani. Imádságra hajtsuk meg a fejünket, magasztaljuk Urunkat, és kérjük az ő erejét ehhez. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk azért, hogy Te mindnyájunkat személyválogatás nélkül szeretsz. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy Te, amikor itt jártál a Földön, akkor is magadhoz engedted a kisgyermekeket. Köszönjük, hogy szereteteddel körülvetted őket, és megáldottad őket. Most ezért a kisgyermekért adunk neked hálát az ő életéért, és arra kérünk téged, hogy könyörülj meg rajta is. Köszönjük, hogy kész vagy szövetségedbe befogadni, de arra kérünk, áld meg az ő édesanyját, keresztmamáját, a család többi tagját, hogy valóban úgy nevelhessék, hogy téged megismerhessen, hogy rácsodálkozhasson szeretetedre, s valóban reád alapozhassa az életét, hogy komolyan vegye mindazt, amit te elénk adtál a Szentírásban, a te beszédedben, hogy ahhoz igazodhasson, hogy Jézus Krisztus nyomában lépkedhessen majd, és hadd lehessen így valóban boldog élete. Könyörülj meg a család minden tagján, hogy ők is hozzád fordulhassanak teljes szívvel, és téged követhessenek, így segíthessék őt a hozzád vezető úton. Jézus Krisztus érdeméért kérünk téged, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen.
Péter, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Amen. A minden kegyelem Istene áldja és szentelje meg ezt a gyermeket, nevelje fel szerettei örömére, Anya Szentet házunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére.
Foglaljuk el mi is a helyünket, és keressük meg a 134. Zsoltárt, énekeljük el mind a három verszakával. Harmadik verszakát énekelve megáldjon téged az Isten, most elsősorban a kis Péterre gondoljunk. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most a Rómaiakhoz írott levélből hangzik hozzánk, a 13. fejezet 8. versétől a 14. verséig terjedő szakaszból a következőképpen.
Senki semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis bizonyságot ne szólj, ne kívánj. És ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szeressed fele barátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvesség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Imádkozunk. Hálát adok neked, drága Istenem, mennyei édesatyám, hogy újra itt lehetek a házadban. Hálát adok azért, hogy az elmúlt héten velünk voltál, megtartottál és erőt adtál. Imádkozom hozzád, Uram Istenem, légy velünk, adj erőt, adj hitet, adj kitartást és adj türelmet. Legfőképpen imádkozom hozzád, Uram Istenem, hogy bocsáss meg nekem bűnös embernek, és bocsáss meg nekünk bűnös embereknek, és adj erőt, és adj hitet, és emelj föl, és add meg, hogy e hitben, szeretetben, békességben, boldogságban, erőben, egészségben, te benned élhessünk, és még sokáig élhessünk ezen a földön. Imádkozom hozzád, Uram, áld meg szüleinket, testvéreinket, gyermekeinket, szeretteinket, áld meg mindnyájunkat. Amen.
164. dicséretünket keressük meg, és a második, harmadik verszakait énekeljük helyünket elfoglalva, készülve Isten üzenetének meghallgatására. Isten beszéde az előbb hallott ige szakasz mellett Mózes első könyvéből hangzik még hozzánk, a 32. fejezet 23. versétől a 33. verséig terjedő szakaszból a következőképpen. De fölkelt Jákob még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele. Ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kifiszamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérte, mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuelnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Isten színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuelnál, és sántított csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgócsontján levő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének forgócsontján az inat. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Adventről mindenki, legalábbis a templomos nép jól tudja, hogy az az időszak, amikor készülünk az Úr Jézus Krisztus eljöttére, amikor visszagondolunk arra, ahogyan az Isten testet öltött, ahogyan Jézus Krisztusban eljött ide a földre, egykoron ott Betlehemben. Amikor hálát adunk azért, hogy ilyen Istenünk van nekünk, ahogyan a keresztelői beszédben is hangzott, hogy nem távoli elérhetetlen Istenség, hanem olyan Úr, aki közel jött hozzánk emberekhez. Aki ő maga döntött úgy, hogy bennünket, akik hátat fordítottunk neki, magához enged, mégiscsak szeretetével vesz körül, az életünket megújítja. Ugyanakkor az advent annak az időszaka is, amikor Jézus Krisztusnak egy másik eljövetelére is gondolhatunk, és talán ez az, amiről kevesebb szó szokott esni, az az eljövetel, amikor ő majd újra eljön, de már nem úgy, mint egykor Betlehemben kisgyermekként, újszülöttként, hanem dicsőségben és hatalommal. Gondoljunk csak vissza az először hallott ige szakaszra, hiszen az pontosan erre az adventre utal. Amikor azt mondta az ige, hogy az éjszaka elmúlt, a nappal pedig már egészen közel van. Bevallom, hogy amikor olvastuk most a Bibliaolvasó kalauzunk alapján a Rómaiakhoz írott levélből ezt a szakaszt, akkor ez a mondat különösképpen is szíven ütött és elgondolkoztatott. Azért, mert valahogy azt tapasztaljuk, gondolom nem csak én, hanem mindnyájan, akik a világban járunk, kelünk, hogy ennek inkább a fordítottját érzékeljük. Sötétségről beszélünk inkább. Valahogy azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb a bizonytalanság, egyre nagyobb terhek nehezednek ránk, különböző félelmek gyötörnek bennünket, a gonoszság nő, a szeretet és a hűség és olyan értékek, amelyek nagyon-nagyon fontosak, nélkülözhetetlenek emberi életünk számára, azok pedig, minthogyha elveszőben lennének. Hol van hát itt a nappal? És ezért is olyan fontos, hogy engedjük, hogy Istennek az igéje a szívünkhöz, ne csak az eszünkhöz, hanem a szívünkhöz közel kerüljön. Méghozzá ez a csodálatos mondat tehát, hogy az éjszaka elmúlt, a nappal pedig már egészen közel van. Miért? Azért, mert a dicsőséges Úr Jézus Krisztus jön felénk, közeledik hozzánk, mert mi őt várjuk vissza. És a mi életünket nem csupán annyi határozza meg, amennyit itt ebben a világban az érzékszerveinkkel láthatunk és tapasztalhatunk, hanem elsősorban és úgy teljességében igazából ennek kellene meghatároznia, hogy mi a hatalommal teljes, a mindenható Úr Jézus Krisztust várjuk vissza, aki minden hatalom menjen és földön, de aki ugyanakkor úgy szeret bennünket, hogy az ő életét adta ott a kereszten. Mit szoktunk tenni akkor? Most egy picit gondoljunk arra, amikor valaki olyat várunk, aki nagyon kedves a mi szívünknek, hogy hogyan szoktunk arra készülni. Környezetünket is. Hogyan tesszük rendbe, takarítjuk ki, legyen tiszta, legyen minden a helyén. Magunkat is, a saját külsőnket is. És aztán talán láttunk már olyan jelenetet, vagy mi magunk is részesei voltunk annak, amikor már közel volt az a számunkra nagyon kedves lény. És ahogy meglátták egymást, elkezdtek egymás felé szaladni. Megszaporázták a lépteiket, és örömmel egymás karjába borultak. Nos, valami ilyesmiről beszél Isten igéje, hogy mi ebben élünk és élhetnénk, hogy Jézus Krisztust így várhatnánk vissza. És ezekben az ige szakaszokban ehhez ad nekünk segítséget a mi Urunk, hogy mit is jelent ez úgy a gyakorlatban, hogy mi Jézus Krisztust várhatjuk vissza. És nem csupán azok a lehúzó erők vannak, amelyek úgy megkeserítik a mindennapjainkat, hanem mi tudjuk, hogy az, aki királyok királya és uraknak ura, gondol ránk, neki most is gondja van ránk, és ugyanakkor készülhetünk a vele való csodálatos találkozásra, amikor majd színről színre láthatjuk őt. Hogyan is készülhetünk erre? Az új szövetségi igeszakaszból hallottunk ilyeneket, hogy tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Aztán később öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Az Ószövetségből pedig az egyik ősatya Jákob harcáról hallottunk. Arról a harcról, amelyben az ő élete újult meg. És most ez a két ige szakasz álljon így egymás mellett. És akkor hadd lássuk meg először is azt, hogy Isten milyen különösen munkálkodik a mi életünkben. Különösen munkálkodott Jákobéban is. Jákobról talán még az idősebb testvérek gyermekkori emlékeikből is tudják, de olvasva naponként az igét nyilván frissebb benyomásaink is vannak arról, hogy ki is volt ő. Ő volt az, aki becsapta az apját, ő volt az, aki becsapta a testvérét. Ő volt az, aki aztán elmenekült otthonról. Egy ideig, hosszú-hosszú évekig távol töltötte az otthonától az életét, sőt az édesanyjával már nem is találkozhatott. És aztán, amikor hazatér, illetve visszatér onnan a távol létből, akkor történik vele ez a különös esemény, amelyet az ige így ír le, hogy valaki, valószínűleg Isten egy angyala, küzd vele, elkezd vele birkózni. Jákob akkor ott úgy volt, hogy őt is félelmek szorongatták. Ő is bizonytalanságban érezte magát. Azért, mert tudta, hogy találkoznia kell Ézsauval a testvérével, azzal a testvérrel, akit ő becsapott. Azzal a testvérrel, aki annak idején meg akarta őt ölni, aki elől el kellett menekülni, és ott volt a szívében a kérdés, mi lesz vajon? Hogyan alakul ez a találkozás? Mi történik? Hogyan fogok én ebből kikerülni? És ezt a különös lelki állapotát, ezt a nem mindennapi helyzetet használja fel az Isten. Hogyan? Úgy, hogy oda küldi az angyalát, hogy egy érdekes birkózás alakul ki. De igazából ennek az egésznek az a célja, hogy Isten új embert akar formálni Jákobból. Felhasználja ezt a válságos helyzetet. Isten a mi életünkbe is időnként így is belenyúl. Hallottuk az új szövetségi igéből, hogy eljött az idő, fel kellene ébredni az álomból. Isten szól először igéjén keresztül, szól csendben és szeliden. Keres bennünket, beszélni akar velünk, a lelkünkre akar beszélni. De ha nem hajlunk a szóra, akkor mivel Isten annál jobban szeret, hogy hagyná, hogy a vesztünkbe rohanjunk, akkor ilyen helyzeteket is felhasználhat. A mi válság helyzeteinket is. És most egy különös nézőpontot ad Isten igéje ezzel igazából elénk. Hogy amikor valamilyen nehézségbe kerülünk, amikor válságosra fordul az életünk, akkor arra szabad így is tekinteni, hogy az Isten most valamit szeretne az életemben elvégezni. Egyébként talán soha nem változnánk meg. És hogyha elkezdjük magunkat abban a nehézségben olyan igazán nyomorultul érezni, akkor érzünk ösztönzést végre arra, hogy hagyjuk az Istent cselekedni az életünkben. Az a sasokról lehet azt olvasni, hogy az anya sas, az amikor eljön a fiókák repülésének az ideje, hogy meg kellene tanulniunk repülni, akkor szétszedi, összekuszálja a fiókák alatt a fészket. Vagyis eléri, hogy kényelmetlenül érezzék magukat ott a fészekben, hogy valamiképpen mégis vágyjanak onnan el, sőt, még olyan finoman ki is rugdossa őket, azaz rákényszeríti őket arra, hogy megtanuljanak repülni, hagyják el a fészket, és próbálgassák csak a szárnyaikat, keljenek szárnyra, s teszi ezt az ő érdekükben. Isten is van, hogy így cselekszik velünk, hogy a nehézségeinket, a válság helyzeteinket, azt így a javunkra akarja fordítani, sőt, azt is lehetne mondani, hogy megengedi, mert szükség van rá, ahhoz, hogy az életünk változzon, hogy az életünk valóban növekedő, fejlődő élet legyen lelkileg. Az első tehát, amit megfigyelhetünk itt az igében ez, Isten ennyire hatalmas, sőt, ennél is hatalmasabb Úr. Ura a mi nehézségeinknek, a mi nyomorúságainknak is, sőt, a javunkra használja föl. Azért, hogy végre odaadjuk igazán az életünket, hogy cselekedj te, Uram, úgy, ahogyan szeretnél. Megadom magam végre, Uram, neked. Neked adom meg, aki tudom, hogy nagyon szeret. Ez tehát az első lépés igazából a változás folyamatában. A második pedig az, hogy kell a mi odaszánásunk. Amikor az angyal kérte Jákobot, hogy engedje el, akkor ő így felelt, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldoz engem. Jákob itt ebben a helyzetben elszánt volt, kitartó, és már nem engedem el az Urat, addig, amíg az ő áldását meg nem kapom. Isten időnként így is cselekszik azokkal, akiknek az életét szeretné megújítani, akiknek az életét szeretné gazdabbá, tartalmassá tenni. Cselekszik így velünk, hogy tulajdonképpen vár egy kicsit, hogy lássa, komolyan gondoljuk-e. Jákob is itt komolyan gondolja a dolgot. A legtöbben azért szalasztják el a legjobbat, amit Isten nekik szánt, mert túl hamar feladják, meghátrálnak, elcsükkednek. Amikor Isten megenged egy problémát az életükben, ahelyett, hogy kitartanának és azt mondaná, Istenem, nem engedem ezt el, amíg meg nem áldasz, amíg jóra nem fordítod, végül feladják, és kimaradnak a legjobb, amit Isten nekik szánt. Annyira hozzászoktunk mi, 21. századi emberek különösképpen is, hogy körülöttünk minden, hadd mondjam így, instant kávé, azonnali hozzáférés, mindent rögtön azonnal. Hogyha nem kapunk választ az imáinkra, akkor talán még Istennel kapcsolatban is így vagyunk, hogy hát akkor felejtsd el, Istenem. Akkor megyek tovább a magam útján. Lehet, hogy összeroskodok már teljesen a terhek alatt, de akkor is megyek úgy, ahogy én elgondoltam. Néha házaspárok is, akik küszködnek a házasságukban, pont akkor akarják feladni, amikor már ott van közel a megoldás. Nem szabad soha elfelejtenünk azt, akár ha házastársak között van ilyen konfliktus, vagy más helyzetben sem, hogy abba az állapotba, helyzetbe sem egyik pillanatról a másikra kerültünk. A hozzáállásunk, a cselekedeteink, a szokásaink, a félelmeink, a gyengeségeink, ahogyan reagálunk a férjünk vagy a feleségünk dolgaira, vagy egy másik családtag dolgaira. Ezek évek alatt alakultak ki, és néha Istennek ezeket rétegenként kell eltávolítania. Talán még a Biblia olvasással is nem egyszer így vagyunk, hogy azt is olyan könnyen feladjuk, hogy olvassuk 3-4 napig rendszeresen, aztán elmarad. Aztán majd megint elővesszük, de nincs bennünk ott a kitartás. Nincs bennünk a kitartás az imádkozásainkat illetően. Isten igéje most arra bátorít, hogyha a legjobbat szeretnénk, amit az Úr nekünk elkészített megkapni, akkor legyünk kitartóak, ne adjuk fel, akkor küzdjünk mi is az áldásért. A harmadik lépés ebben a folyamatban, amit itt a történetben láthatunk, az a beismerés. Az angyal megkérdezi Jákobtól, mi a neved? Így felelt Jákob. Tehát miért kérdezte meg az angyal Jákobtól, hogy mi a neve? Azért, mert igazából ezzel, hogy Jákob kimondta a nevét, azzal beismerte a saját jellemét, hogy milyen is ő valójában, ki is ő valójában. A Jákob név csalót jelent, ravaszkodót, és ezzel elismeri, hogy igen, én csaló vagyok. És ezzel elismeri azt, hogy igen, ő az, aki annak idején a bátyjának is milyen fájdalmat okozott az ő csalásával. Ez nagyon fontos része a mi megváltozásunknak, annak, hogy olyan életet tudjunk élni, amely élettel örömet tudunk szerezni a másiknak, és amelyben mi is jól érezzük magunkat. Nagyon fontos pontja, hogy merjem beismerni a gyengeségeimet, a bűneimet. Merjem bevallani, hogy igen, én ilyen vagyok, ez vagyok. Ha csaló vagyok, akkor azt. Tudni kell kimondani, hogy Uram, igen, bajban vagyok. Elrontottam az életemet talán, vagy elrontottam az életemnek bizonyos területét is. Elismerem, hogy én vagyok az oka. Azért fontos ez, mert ekkor tud Isten munkához látni. Biztos észrevettük már mindjárt a saját életünkben is, hogy milyen könnyű kimagyarázni a problémáinkat. Szakértők vagyunk igazából mások hibáztatásában. Olyan könnyen kimondjuk azt, hogy nem az én hibám. Ez a feleségem, vagy a férjem, vagy a gyermekem, vagy a munkatársam, a főnököm az oka, hogy ilyen helyzetbe kerülünk. Miért cselekszünk és beszélünk így? Mert nehéz elismerni a saját hibáinkat. És rémisztőnek tűnik, hogy másoktól kérjünk segítséget. De hát miért is kell bevallani Istennek a hibáinkat? Azért, hogy tudassuk vele? Nem. Ő tudja. Neki nem okozunk meglepetést. Azzal, amikor elmondjuk, hogy csaló vagyok, vagy hazudós, vagy irigy vagyok, vagy nagyképű vagyok, vagy önző vagyok. Nagyon jól tudja. De ki kell mondanunk azt, tudnunk kell őszintén kimondani Isten előtt, hogy igazad van, neked van igazad, Istenem. Valóban problémám van, gondjaim vannak, és elismerem, hogy én vagyok az oka. Végre már nem másokra mutogatok újjal. Sok-sok alázat kell ahhoz, hogy beismerjük a hibáinkat. De hogyha megtesszük, akkor Isten rendelkezésünkre bocsátja az ő erejét, hatalmát, hogy elősegítse bennünk a pozitív változásokat. Végül a negyedik lépés, amit itt fölismerhetünk ebben a folyamatban, amelynek során Isten megváltoztat bennünket, és olyanná válhatunk, amilyet talán elképzelni sem tudtunk. Ez a negyedik, az együttműködés. Isten azonnal elkezdte megváltoztatni Jákobot, amint beismerte, hogy ki ő, és elkezdett együttműködni Isten tervével. Jákob azt a helyet, ahol az angyallal tusakodott, így olvastuk, elnevezte Penuélnek, ami azt jelenti Isten arca. Azt mondja, láttam az Istent színről színre. Találkozott az Istennel személyesen. És amikor ez megtörténik az életünkben, ez a személyes találkozás, akkor kezdődnek el a csodák, akkor tud Isten igazán megváltoztatni bennünket. Isten, mintha valami olyasmit mondott volna ott Jákobnak, hogy most már beszélhetünk komolyan. Figyelj rám, működj velem együtt, bízz bennem, én pedig elvégzem benned a szükséges változásokat. Megáldalak téged. Nem azt mondja az Úr, hogy Jákob, vagy behelyettesítheti kiki a saját nevét, próbálkozz nagyon keményen, szedd össze minden akarat erődet, hogy tökéletessé válj. Ez nem működik, ezt Isten nagyon jól tudja. Akarat erővel nem lehet tartós változásokat elérni az életünkben. Azzal igazából csak a külső körülmények ellen intézünk támadást. A belső motiváció az, ami képes tartós változást létrehozni. És Isten ezen munkálkodik. És ezért olyan nagy csoda, hogy amikor én eljutok idáig, hogy végre ki tudom mondani, hogy Istenem, neked van igazad. Én vagyok a csaló. Én vagyok az önző. És nem csak úgy általánosságban bűnös vagyok. Akkor Isten adja az ő szent lelkét. Szent lelke által birtokba veszi a szívünket, az életünket, és onnan belülről kezd el munkálkodni ott bent a szívünkben, a gondolatvilágunkban, az értékrendünkben. És ennek a következményei fognak aztán majd az életünkön meglátszódni. Amikor Jákob elkezd Istennel együttműködni, akkor Isten is elkezdte az ő munkáját, és az első dolga az volt, hogy új nevet adott Jákobnak, új identitást. Azt mondja Isten, hogy nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael. És ez valami olyasmit jelent, hogy miután személyesen találkozunk Istennel, az Úr Jézus Krisztusban, többé már nem leszünk ugyanazok, mint akik voltunk. Jákob a csaló és ravaszkodó emberből Izraellé lesz. Ez így is fordítható, hogy Isten harcosa, Isten fejedelme. Isten átlátott Jákob külsején, ami azt mutatta, hogy ő okos, kemény fickó, legalábbis az akar lenni, de Isten belátott, belelátott a felszín alá is. És azt mondja, hogy ez nem a valódi éned, Jákob, de te igazából Izrael vagy, Isten harcosa vagy. És ez olyan csodálatos, hogy az Isten meglátja bennünk, most hadd mondjam így, hogy a fejedelmet, ott látja már bennünk azt, akivé mi változhatunk szent lelke munkája által. Isten szent lelke csendben működik, munkálkodik bennünk, ha kérjük, ha engedjük. Azt mondtam, hogy a folyamatban a negyedik az együttműködés. Mi az, amit mi tehetünk mindeközben? Gondoljunk csak vissza az Új Szövetségben olvasott ige szakaszra. Úgy fejeződött be, hogy öltsétek fel Jézus Krisztust. És a testet ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Nos, ez az, amit mi tehetünk. Az együttműködésünk ebben mutatkozhat meg. Mindnyájunknak vannak jellegzetes kívánságai, kísértései. És hogyha ezt egyszer elítélte valaki az Úr előtt, meglátva, hogy előtte ez bűn, és tudja, hogy ebből aztán valóban olyasmi lesz, amivel Istent megbántja, ebben bukom el újra és újra, de én nem akarok elbukni, akkor ne tápláljam a testet a kívánságokra. Ne adjak táplálékot a régi természetnek, amellyel születtem, és ezzel magával erősítem az újat. mert minden, amivel a régit táplálom, az új természetet, azt az új életet, amit a Szentlélek ad nekem, azt erőtleníti, és mindennel, amivel pedig az újat erősítem, erőtlenné teszem a régi természetemet. Nekünk nem a régi természetünkkel, a velünk született természettel kell, a bűnnel kell viaskodnunk, mert úgysem bírunk vele. Azt Jézus Krisztus legyőzte. Nekünk a bennünk élő Úr Jézus Krisztust kell erősíteni, hagyni, érvényre jutni, az új természetet táplálni, és a testet pedig nem táplálni a kívánságokra. Elég ennyi, hogy nem táplálom a kívánságokra, és akkor Jézus Krisztus győzelmet ad nekünk. Mit jelent ez? Olyasmiket, hogyha valakinek az életében mondjuk a pénz volt a gyenge pontja, akkor újjászületett emberként ne akarjon feltétlenül pénzzel foglalkozni. Lehet, hogy szabad már tőle, tiszta, egy fillér sem tapad a kezéhez, de nem érdemes a leggyengébb pontját izgatni. Vagy hogyha valakit az érzékiség kötözött meg, akkor vigyázzon nagyon a másik nemmel való érintkezésre. Akkor mesterségesen ne hozza magát nehéz helyzetbe. Vagy hogyha bizonyos gondolatokon el szokott szaladni, szabadulni a fantáziánk, és elvisz bennünket Istentől, akkor ne kezdjünk el olyanokon gondolkozni. Eszünkbe juthatnak ezek, arról nem tehetünk, de hogyha már elkezdünk gondolkozni, foglalkozni vele, arról viszont tehetünk. Amikor a gyönge pontunkon támad a kísértő, akkor forduljunk azonnal a mi Urunkhoz, aki megszabadított bennünket, de ne játszunk a kísértéssel. Íme, így készülhetünk az érkező Úr fogadására. Láttuk azt a folyamatot, amely gyakorlatilag velünk és bennünk mehet végbe. Hogy a mi találkozásunk is az Úr Jézus Krisztussal olyan lehessen, mint amikor két szerető lény találkozik, amikor így futnak egymás felé, és örömmel borulnak egymás nyakába. Hogy így valóban áldott lehessen majd a karácsonyunk is, de az egész életünk, az egész évünk minden napja. Ámen. Amen. 464. dicséretünket keressük meg most. Énekeljük az első, második és negyedik versszakait. 464. énekünk. Első, második és negyedik versszakait énekeljük. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy a Te ígéreteid igazak, és megállnak mindörökké. Áldunk és magasztalunk azért, hogy most karácsonyra is készülhetünk, de ugyanakkor benne lehetünk abban a másik csodálatos adventben. Várhatjuk vissza az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük az ígéretet, hogy ő el fog jönni újra, el fog jönni hatalommal, dicsőségben. Jön az övéiért. Urunk, szeretnénk azok közé tartozni, akik örvendező szívvel lesznek majd ott. Ebben a találkozásban lesznek ott azok között, akik Jézus Krisztusnak átadták az életüket, és így valóban követőivé váltak. Köszönjük, hogy Te is ezt akarod. Köszönjük, hogy ezért is szóltál most is hozzánk, hogy ezért is helyezted mindezt a szívünkre, hogy jól készüljünk a Te fogadásodra. Hiszen, bevalljuk, Urunk, olyan könnyen magával ragad bennünket a világnak a forgataga. Olyan könnyen beleesünk mi is abba, hogy úgy készüljünk, ahogyan nagyon sokan készülnek a karácsonyra, hogy igazából nem látnak az ünnepből többet, csak annyit, hogy eszem, iszom, legfeljebb még azt, hogy a család együtt lesz, és az is jó dolog, hogyha legalább ez még fontos, hogy szeretetben együtt legyenek. De Urunk, azt is látjuk, és talán a saját otthonainkban is tapasztaljuk, hogy bizony még közöttünk is, számunkra is hányszor a karácsony, az ünnep így megromlik, mert még akkor sem tudunk igazán szeretetben és békességben együtt lenni. Olyan jó lenne, hogyha végre hittel el tudnánk fogadni azt, hogy csak veled együtt érdemes élni, veled együtt érdemes ünnepelni, veled együtt érdemes a hétköznapjainkat is megélni. És köszönjük, hogy Te olyan Úr vagy, aki a hétköznapjainkba, ide a mi zűrzavaros, sötét, hadd mondjuk így, piszkos, szennyes világunkba jöttél el. Köszönjük, hogy hagytad, hogy besározzunk mi emberek téged a bűneinkkel. Köszönjük, hogy magadra vetted azokat, azért, hogy mi megtisztulhassunk, azért, hogy a mi kapcsolataink valóban boldogítók lehessenek, hogy egymásnak is örömet szerezhessünk, hogy egymás javára élhessünk, ne pedig teher és nyűg legyünk a mellettünk lévő ember számára. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te így jöttél el a mi világunkba, és köszönjük, hogy a Te áldozatod által mi bocsánatot nyerhetünk minden vétkünkre. És köszönjük, hogyha oda megyünk így, hogy igazad van, Uram. Én csaló vagyok, én önző vagyok. Én csak magamra gondolok igazából, még a legszebb cselekedeteim mögött is ott van az önzés. Hogyha kimerjük mondani ezeket előtted, őszintén bánva, akkor Te megbocsátasz, felszabadítasz bennünket a bűntudat, a bűn terhe alól, és indulhatunk derűs szívvel. És köszönjük, hogy ezt nap mint nap megélhetjük, hiszen nem leszünk tökéletesek azáltal, hogy az életünket reád bízzuk, de van egy óriási különbség, és ezért is hálát adunk neked, hogy többé már nem uralkodik a bűn rajtunk, hogy általad és veled már lehet hátat fordítani a bűnnek, hogy már szakíthatunk azzal, és most arra kérünk téged, hogy így tisztogass bennünket, és készíts az ünnepre, hogy a sötétség cselekedeteit kiki, mindegyikünk a saját életünkben felismerhessük, hogy ezek közül mi van még ott, mi húzódik meg, hogy a te világosságodba kerülhessen, és hadd tudjuk ezeket is beismerni, elmondani neked, bűnbánattal megállni előtted, és elfogadni a Jézus Krisztus áldozat által megszerzett bocsánatot, és így tisztulni. Köszönjük, hogy a megszentelődés csodálatos folyamatának részesei lehetünk. Bárcsak tudnánk együtt működni, Urunk, ebben veled. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, segíts nekünk, hogy szavadat komolyan vehessük, és engedjük, és kérjük, hogy Szent Lelked által végezz bennünk mindazt, ami a mi javunkat szolgálja, és a körülöttünk lévők javát, és a te dicsőségedre van. Így imádkozunk egész gyülekezetünkért, hogy hadd válhassunk egyre inkább mi magunk is világossánká, itt ebben a városban is, hogy a te szeretetedet, békességedet, türelmedet, szelídségedet, világosságodat, hadd terjeszthessük, vihessük téged magadat, Urunk. Kérünk, hogy Szent Lelkedet add nekünk, és munkáld mindezt bennünk. Imádkozunk a betegjeinkért. Arra kérünk, hogy légy a gyógyítójuk, és köszönjük, hogy neked gondod is van rájuk. Hordozd őket továbbra is, szeretetedben. Imádkozunk az egyedül lévőkért, hogy benned igaz társra találhassanak. Imádkozunk, Urunk, egész népünkért, hogy hozzád tudjunk fordulni, és így boldog néppé formálódhasson. Kérünk téged, áld meg a napunk folytatását kegyelmedből, és a hétköznapjainkat is, hogy ott is mindig a tekintetünk találkozhasson a tiéddel, hogy lássuk, hogy merre vezetsz bennünket, hogy hallhassuk, érthessük szívünkkel is szavadat, ígédet, és engedelmeskedhessünk. Jézus Krisztus érdeméért kérünk téged. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Az Úr Jézustól tanult imád, imádkozzuk most együtt.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Amen. Gyülekezeti életünk eseményeire, híreire figyeljünk most még. Ahogyan az elmúlt vasárnapokon hirdettem, most istentisztelet után karácsonyi vásár lesz, lent a gyülekezeti termünkben végül is, részben legalábbis, a hidegre tekintettel. Úgyhogy arra kérem a testvéreket, hogy istentisztelet végén majd ne elmenjünk, hanem le a gyülekezeti terem felé, illetve az udvar felé. Köszönjük szépen a szervezőknek a sok-sok munkáját, fáradozását. Örömmel jelentem azt is, hogy múlt vasárnap este egy szép adventi hangverseny részesei lehettünk, akik itt voltunk, akik el tudtunk jönni. Tokodi Gábor játszott lanton és Te Orbán, illetve Jéger Éva énekelt. A befolyt adományokkal a gyülekezetünk rászoruló testvéreit támogatjuk. 30.030 forint volt A belsejben tehát ez az összeg az, amelyet gyülekezetünk rászorulóihoz el tudunk juttatni. Köszönjük szépen az adományokat. Tegnap délután pedig a gyermekeknek volt adventi kézműves délután itt a gyülekezeti helyiségeinkben. 14 gyermek volt itt, illetve néhány szülő is. Úgy láttuk, jól érezték magukat, és öröm volt együtt lenni. Köszönjük szépen a gyermekekkel foglalkozó munkáját is. Várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünket tartjuk, este 6 órától az énekkar próbál, 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzusra járt testvéreknek lesz alkalom. Csütörtök este 6 órai kezdettel tartjuk bibliaóránkat, pénteken 6 órai kezdettel konfirmációi előkészítőt, illetve 7:30 órai kezdettel bibliakört. Vasárnap 10 órakor, tehát a szokott időben lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben két csoportban gyermekórákat tartunk, pici gyermekekkel pedig itt a földszinten lévő babaszobában hallgathatják a szülők televízión keresztül az istentiszteletet. Hirdetem azt, hogy a jövő vasárnap istentisztelet előtti énektanítás most elmarad. Viszont, mivel hónap második vasárnapja lesz, ezért istentisztelet után imaórát tartunk, tehát készüljünk így a jövő vasárnapi istentiszteletünkre. Az adakozás lehetőségét említem még, gondoljunk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. 304. dicséretünket keressük meg most, és a 6. illetve 9. verszakait énekeljük. 304. dicséretünk, 6. és 9. verszakait, a 9-et majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa orcáját rád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját felé, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.